Szeretett testvéreim, az a szent ige, melynek alapján nagy péntek ünnepén mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Írva található egyrészt a már felolvasott ige szakaszban, a Máté evangélium a 26. fejezetéből, amelyhez még néhány verset olvasok hozzá. Hallgassuk figyelemmel és alázatos szívvel azt az igét, ami a Máté evangélium a 26. fejezetének 57. és 58. verseiben, illetve a 69. verstől a 75. versig terjedő részben található megírva. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Péter ez alatt kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt, te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Amikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott lévőknek, ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem ezt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fogadta. Szeretett testvéreim, hogy állunk mi az ígéreteinkkel? Hogy visszatekintünk, nem kell feltétlenül hosszú évtizedekre visszatekinteni. Vajon hány és hány be nem tartott ígéret jut úgy az eszünkbe? Ígéretek, amelyeket nem tartottunk be, sokféle oka lehet ennek, miért nem. Talán azért, mert amikor tettük őket, akkor még égett bennünk egy láng, akkor még a dolog olyan megoldhatónak és megvalósíthatónak tűnt. Aztán a valóságban mindenféle problémával találkoztunk, és rájöttünk, hogy nem tudjuk megtartani őket, ha szeretnénk is. Talán látunk olyan ígéreteket is, amelyeket csak addig gondoltunk, amíg megígértük őket. Másodszor pedig akkor, amikor előttünk állt a személy, akinek ígéretet tettünk, és el kellett ismernünk legalább önmagunknak, hogy nem is gondoltunk rá. Eszünkbe sem jutott. Megtehettük volna, hatalmunkban állt, erőnkben állt, nem tettük meg. Vajon hány olyan csalódott arc jelenik meg előttünk, akik keserűen, nem haraggal feltétlenül, de valahogy így válaszoltak. Tudod, én számítottam rád. Tudod, megígérted? Péter tett egy hatalmas, fantasztikus ígéretet. Égett benne valami hatalmas és fantasztikus láng, azt hajtotta az ígéretet. Ha meg is kell halnom veled, én akkor sem tagadlak meg téged. Persze ez már a második mondata volt. Péter első mondata még inkább egy ilyen körültekintő mondat. Ha ezek itt mind, akik itt vannak mellettem, ha ezek itt mind meg is botránkoznak benned, Jézus, én más vagyok. Jézus, én nem vagyok olyan, mint ezek. Én több vagyok, mint ők. Ők lehet, hogy megbotránkoznak benned. Én nem. Szelíd szemed, Úr Jézus. Ez a énekelni nem könnyű, de gyönyörű ének, egy olyan apró ige szakaszra épül, ami nem innen Máté, hanem Lukács evangéliumából származik. Ugyanis Péter ugyanúgy annak az evangéliumnak tanúsága szerint látott egy arcot, miután háromszor megtagadta Jézust. Magának a megváltónak az arcát. Talán éppen Annás palotájából vezették Jézus Kajafás palotájához. Éppen átvezették őt az udvaron, ott volt az udvaron Péter is, és ezt olvassuk Lukácsnál. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. És Lukács még ezt teszi hozzá, a kakas megszólalása és Krisztus tekintete volt az, amikor Péter tényleg összetört, és keserves sírásban tört ki. Szeretett testvéreim, ma ez az ige nem direkte és kifejezetten a megfeszített Krisztusról szól. Inkább az emberről, aki ott áll az ő szenvedése mellett, és akinek állást kell foglalnia, mellette vagy ellene. Ez a nagypénteki ige hirdetés rólunk szól. Kifejezetten és elsőrenden rólunk. A tanítványról, legyen az ma Lucernban, vagy akkor ott Jeruzsálemben, hívják őt Péternek, vagy egészen másnak. Ebben az igében, szeretett testvéreim, az erősebbek gyengesége tárul fel elénk. Nem az erősek, az erősebbek gyengesége. És a gyengék és megalázottak ereje. Kezdjük ebben a sorrendben. Az erősebbek gyengesége. Az az igazság, hogy könnyű lenne Pétert egyszerűen lemosni itt a színről, mondván, hogy ő egy arrogáns fajankó. Hogy beszélhető így, amikor maga az Úr mondja, mindannyian. Mindannyian össze fogtok zavarodni, mindannyian félelembe fogtok esni, mindannyian kétségbe fogtok esni, mindannyian megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. Hogy jön ő ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát a mindannyian alól van egy kivétel. Na, ez én vagyok. Ha ezek mind, én akkor sem. De azért én azt javaslom, hogy nézzünk egy kicsit a mélyebbre ennek a mondatnak, mert hogy Péternek egy szempontból igaza van. Én meg vagyok róla győződve, hogy Péter, amikor azt gondolta, hogy ő valamivel több, mint azok a tanítványtársak, ő valamivel erősebb, mint a mellette lévő tanítványok, akkor egy kicsit azért igaza volt. Ki volt az a tanítvány, aki egyedül megmerte kockáztatni, kilépni a csónakból, amikor Jézus Krisztus látta a vízen járni? Csak ő. A többinek szava sem volt. A többi még mindig kísértettől rettegett. Ki volt az, aki gondolkodás nélkül kimondott többször is hatalmas, csodálatos hitvallásokat? Péter volt. Nem a többiek voltak. A többiek megpróbálták összeszedni a gondolataikat, amikor Péterből már ott volt a hatalmas, drága hitvallás. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péternek volt emberileg szólva alapja és joga azt gondolni, hogy ő egy kicsivel azért erősebb, mint ezek az emberek. Neki egy kicsivel több adatot. Ő egy kicsivel több, mint ezek az emberek. És szeretett testvéreim, hogyha ma szétnézünk az egyházban, ha ma szétnézünk a Krisztustól megváltott, a Krisztus által megváltott emberek közösségében, látjuk, hogy hívők között is vannak erősebbek, és vannak gyengébbek. Látjuk, hogy a kegyelmi ajándékok nem egyformán adatnak. És talán láthatjuk alkalmanként saját magunkat úgy, hogy Krisztus előtt tiszta lelkiismerettel megállva elmondhatjuk mi is, nekünk több adatot. Ha ezt elmondjuk, tegyük rögtön hozzá, tőlünk többet is kérnek számon, de ezzel együtt elmondhatjuk, nekünk itt, vagy ott, vagy amott több adatot. Mi erősebbek vagyunk. Ha ez a tudat nem lenne ott az emberben, akkor rengeteg szolgálat lenne, amit nem vállalna föl senki. Péternek ebben az egy összefüggésben igaza volt. A többinél ő erősebb. De nem elég erős ahhoz, hogy saját erejéből végigcsinálja azt, amiben belevágott. Nem elég erős ahhoz, hogy a saját ereje visszatartsa őt attól, hogy igenis megtagadja Jézust, hogy félelmében, rettegésében igenis hátat fordítson neki. És ez az erősebbek kísértése, ez az erősebbek gyengesége. Az erősebbek kísértése az az, hogy sokkal inkább hajlamosak a sajátjukra támaszkodni, mint sem rögtön a legelején a Krisztustól való függőségi helyzetükből kiindulni. Legyen bármi is. És ebben az igében is azért itt van, hol van a többi tanítvány? Júdás talán éppen ezekben a percekben kezdi megbánni az egészet, amit csinált. Néhány órán belül felakasztja magát, ő már a képen ki, ő már nincsen ebben a képben. Van egy tanítvány, akinek az alakja engem újra és újra megragad itt a szenvedés történetben. A fiatal János az, aki itt is megjelenik, ott is megjelenik, és a 12 tanítvány közül ő az egyetlen, aki Jézust egészen a keresztig elkíséri, a kereszt alatt csak János áll a 12 közül, senki más. De a többi 9, 10 irányba szalad szét. Péter igenis erősebb. Péterben még maradt annyi, hogy Jézust itt még követi. Péter igenis erősebb a másik 9-nél, hogy ő nem rohan el rögtön. A probléma csak az, hogy ő csak annyira erős, hogy egy sokkal nagyobb kísértésbe vigye bele magát, mint az összes többi. Ahhoz már nem elég erős, hogy ezt ki is állja. Valaki egyszer így fogalmazott, a dicsekvés arra kísérti a sátánt, hogy megkísértse a dicsekvőt. A dicsekvés arra kísérti a sátánt, hogy megkísértse a dicsekvőt. Péter még ott van Jézusnál. Igaz, már itt nő a távolság, és itt nem csak a fizikai távolság az, ami igazán fájdalmas. Azt olvassuk már, hogy távolról követte őt. De nem ez az, ami a legfájdalmasabb ebben az egészben. A fájdalmas dolog az ott kezdődik, amikor ezt olvassuk róla, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Ez Péter motivációja. Egy nagyon kétségbe vonható motiváció már. Itt már nem az hajtja, hogy megmaradjon közte és a Krisztus között való egység. Ő itt már nem mer, nem akar közösséget vállalni a szenvedő Krisztussal, ő itt már látni akarja, kívülállóként, messziről. Mi is ül ki ebből az egészből? Itt Péter a közösség helyett a közönség pozíciójába helyezi magát. Amiben még mindig hajthatja Krisztus iránti szeretet, tisztelet, ugyanúgy hajthatja a saját sorsa felől való félelem, végül is mellette kötelezte el magát, rólam is szól, hogy most Jézussal mi lesz. De őt itt egyfajta mély, egzisztenciális és félelemmel teli kíváncsiság hajtja. Mi lesz ebből az egészből? És amikor eljut oda, hogy közösséget kellene vállalnia, legalább azon a szinten Krisztussal, hogy elmondja, igen, vele voltam, ezt már nem tudja felvállalni. Szeretett testvéreim, közöttünk is vannak. Ülnek itt olyan emberek, akiknek az Úr Jézus Krisztus kegyelméből és számunkra felfoghatatlan döntéseiből, de úgy tűnik többet adott, mint másoknak. Akiket igenis úgy tűnik erősebbé tett hitben, kitartásban, teherbírásban, mint másokat. Dicsérjük az ő nevét ezért. De halljuk meg ennek az igének az első üzenetét, az erősebbek gyengesége pontosan ez. Sokkal később döbbennek rá, ha egyáltalán rádöbbennek. Ők is csak Krisztustól függenek végső soron, nem a saját ajándékaiktól, erejüktől, kitartásuktól. Péternek ez már túl messze megy. megnézni, hogy mi lesz a dolog vége, az egy dolog. De amikor jön az első szolgáló lány, te is vele voltál, nem? Én úgy emlékszem rád. Péter itt elkezd visszahúzódni. Azt olvasok az igében, hogy a második szolgáló lány már a kapunál talál rá, és már tényleg úgy húzódik a háttérbe vissza. Jaj, meg ne lássanak, jaj, észre ne vegyenek. De ott is felismeri a második szolgáló lány. Ott nem is hozzászól. A körülötte lévőknek mondja, ez is vele volt. Emlékszem rá. Péter ott is védekezik. Itt már esküvel. Esküszöm nektek, hogy én ezt az embert nem ismerem. Itt hordatott összehetett havat. És mennél többet beszél Péter, annál inkább hallható az ő galileai akcentusa. Annál inkább hallható az ő galileai dialektusa. Hozzáértők azt mondják, hogy a galileaiaknak, ugyanígy, mint most az európaiaknak, komoly problémájuk volt a héber és arám nyelv mély torok hangjaival, amikkel az arabnak vannak hasonló hangjai. Péter, ahogy kinyitotta a száját, mennél többet beszélt, annál világosabbá vált, hogy ő is galileai, mint Jézus. Mennél inkább védi magát, annál többen hallják, és végül oda mennek hozzá, többen is. Ugyan már, hát a te kiejtésed is mondja, hát te is galileai vagy. És Péter itt már nem esküszik. Itt már átkozódik. Itt már káromkodik. Ezt az embert én nem ismerem. Félelmetes látni ezt a lecsúszást. Félelmetes látni különösen a saját életemben és a saját életünkben azt, hogy nem ott kezdődik Krisztus megtagadása, hogy én átkozódom és káromkodom. Az kicsiként kezdődik. Az első lépés az általában nem valami hatalmas és óriási dolog. Az talán még úgy szőnyeg alá is lehet söpörni, mondván, hogy hát ugyebár kell valami bölcsesség is ahhoz, hogy az ember hogyan vállalja föl kereszténységét, meg azt azért nem lehet mindig mindenhol, meg ugye ajtóstól sem lehet a házban rótani, stb. Csak arra vigyázzunk, hogy el ne induljunk lefelé egy olyan lejtőn, amit nem tudunk megállni. Mert az ilyen kicsi tagadásokkal kezdődik. Azután jönnek a kicsivel nagyobbak. Aztán a még nagyobbak. És előbb-utóbb ezek eljutnak oda, hogy az ember átkozódik. És teljes lényével megtagadja a Krisztushoz való kapcsolatát. Remélem nem olvasok túl sokat ebbe az igébe, de nekem azért úgy eszembe jutott ez is. Ahogy Pétert elárulta a dialektusa, hogy ha bennünk az Úr Jézus Krisztus már valóban elkezdte az ő munkáját, akkor annak azért vannak külső jelei is. Ha bennünk a Szentlélek Isten már elkezdte a megszentelődés munkáját, akkor belőlünk időnként kontrollálatlanul is kicsúszik a mi kereszténységünk. Mert akkor a Szentlélek munkája igenis egy nagyon valóságos dolog. Hadd mondjam el, hogy hogyan tapasztalhatja meg az ember azt. Hogy mindenféle gondolkodás nélkül egyszer csak felszisszelünk, amikor egy ízléstelen megjegyzést hallunk. Amikor valami olyan irányba kezdenek el menni dolgok, amivel mi nem tudunk menni, teljes lényünkkel nem tudunk menni, és akkor csak úgy hirtelen ránk néznek, barátaink, kollégáink, esetleg legközelebbi családtagjaink, te jó ég! Te is ilyen beszűkült vagy. Rólad nem gondoltam volna. Te egy iskolázott, felvilágosodott ember vagy. Te is. És ez az a pont. Ez az a pont, ahol ugyanúgy, mint Péternek, nekünk döntenünk kell. Vagy azt mondjuk, hogy én is. Vagy pedig mondunk valami mást. Bármi mást mondunk az én is helyett, az Krisztusnak megtagadása. Időnként csak kibudjan belőlünk a kereszténységünk, hogyha az valóban ott van. Maga az Úr Jézus Krisztus mondta, a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Ez nem annak a kérdése, hogy most illik-e az összefüggésbe, vagy nem. Ha nem illik, letakarom valamivel, ha illik, akkor megmutatom. A hegyen épült város nem lehet letakarni, akár illik az összefüggésbe, akár nem. Szeretett testvéreim, ez itt különösen a hívő embernek szól, akiből ha akarja, ha nem, előjön, látszik rajta a Krisztus munkája. Mennél inkább látszik, annál gyakrabban kell nekünk felvállalnunk a vele való közösséget. Mennél inkább látszik, annál gyakrabban kell ebben a helyzetben döntést hoznunk. Ja, te is? Te is így gondolkodsz? Te is ilyen beszűkült vagy? Mennél inkább látszik rajtunk a Szentlélek Isten csodálatos, hatalmas munkája, annál gyakrabban kell nekünk felvállalnunk a hozzátartozást, annál nehezebb eldugni a dolgot. Adjon az Úr nekünk bátorságot ezt valóban felvállalni. És hogyha bukunk is időnként, ha meg is tagadjuk őt időnként, akkor az adjon az Úr nekünk valami mást, könnyeket, mert itt kezdődik a gyengéknek az ereje. Adjon az Úr nekünk bűnvallást, adjon az Úr nekünk bátorságot arra, hogy megvalljuk bűneinket, mert szeretett testvéreim, én meg vagyok róla győződve, hogy ez valahol az a döntő fordulópont, ami végül is Pétert nem vitte egy Júdáséhoz nagyon hasonló sorsra. Péter itt Jézus tekintetét látva, a profécia beteljesedését hallva, a kakas volt a jel, akkor eszébe jutott, hogy Krisztusnak az utolsó szava is igaz volt. Ő itt végre már nem áldogál tovább a kapuban, lesve, hogy mi jön ki ebből a dologból. Elrohan és sír. Talán sír Krisztus fölött, de sír saját maga fölött egészen biztosan. Szeretett testvéreim, ismerjük mi ezt a sírást? Ismerjük mi a bűnbánatnak az erejét? Azt az erőt, ami először is minket taglóz le, de csak azért taglóz le, hogy aztán annál magasabbra emelhessen bennünket a krisztusi kegyelem. Hadd mondjam azt, hogy pusztán pszichológiailag, pusztán Krisztus teljesen kihagyva a képből is hatalmas ereje van ennek. Egy megdöbbentő bizonyítékról olvastam erről valamikor. Nem is olyan nagyon régen, Las Vegas városa elindított egy telefonszolgáltatást, Connection Confession, ez a neve. Ez egy teljesen automatizált telefonszolgáltatás, ahová a Las Vegas-i turisták, vagy bárki, aki akarja, betelefonálhat, ott rögzítik a nem igazán gyónás, ezt a szót nem igazán szeretném itt használni, de bűnvallását, és egy kis extra díj fejében ő meghallgathatja másokét is. Most Las Vegasról azért azt illik tudni, hogy az az a város az Egyesült Államokban, ahol az amerikaiak mindenképpen, de a világ más részéről is azért jönnek emberek, hogy kirúgjanak a hámból. Teljesen normális, morális életet élő emberek időnként elmennek Las Vegasba, és kirúgnak mindenféle hámból. Nem csak az anyagi javaikkal való felelősségteljes bánásmód hámjából, a házastársi hűség hámjából, az alkoholtól, drogoktól való távolmaradás hámjából. És van ez a mondás, what happens in Vegas, stays in Vegas. Ami Las Vegasban történt, az ott is marad. Hogyan lehet megtenni azt, hogy az ember ne vigye magával rossz lelkiismeretében bűneinek terhét? A kirúgás, a hámból való kirúgásainak terhét? Felhívja ezt a vonalat, elmondja, meghallgatja mások hitvallását, mások bűnvallását, már is jobban érzi magát az ember, nem én vagyok az egyetlen, más is megcsinálta az egészet, és valóban megkönnyebbülten megy haza. Hogy ezt honnan lehet tudni? Ezt onnan lehet tudni, hogy ez egy emelt díjas telefonhívás. Egy perc 9 dollárba kerül. Az olyan 12 franknak megfelelő összeg. Egy perc. És izzanak a vonalok. Napi több ezer telefonhívás érkezik erre a számítógépre, ami felveszi a bűnvallásokat. És az emberek tényleg úgy érzik, hogy azért, mert kimondták, könnyebben, megkönnyebbülve mennek haza. Azzal, mert kimondták, ezzel valóban ott lehet hagyni ezt a terhet. Enélkül mennek haza. A dologban a legkellemesebb az egész az, hogy teljes egészében hiányzik belőle az az iszonyúan kellemetlen másik ember jelenlétében való bűnvallás. Az a megszégyenítő, ez olyan személytelen gépies. Szeretett testvéreim, ha ez ezen a szinten ilyen erővel bír, akkor próbáljuk meg elképzelni, milyen ereje lehet azoknak a könnyeknek, amelyek a Jézus keresztje alatt kerülnek elsírásra. Ugyanis ott valóban hátra lehet hagyni a bűnnek a terhét, és nem csak azért, mert a többiek is csináltak valami hasonlót. Ott, a Krisztus keresztje alatt, ott megtört a bűnnek ereje és hatalma. Onnan tovább lehet menni úgy, hogy az a bűn, amit megvallottam, annak a jövőmre nézve nincsen ereje fölöttem. A Krisztusnak van ereje fölöttem, a Krisztus védelmez engem. Onnan az ő keresztjétől el lehet jönni úgy, hogy a bűnömet hátrahagyhatom, az nem jön vissza kísértetként újra meg újra tönkretenni engem, és nem fogok újra meg újra beleesni, mert a Krisztus erősebb nála, nem én vagyok erősebb nála. A megfeszített Krisztus. Szeretett testvéreim, így nagypénteken az égvilágon semmi más nincsen, mint amire jobban és sürgősebben hívhatnám önöket, és elkenthetném magamat, mint egy igazi, mély, őszinte bűnvallásra. Ott, a Krisztus keresztje előtt. Higgyük el, azokat a terheket hátra lehet hagyni. Szeretett testvérem, mióta hordozza önöket? 50 éve esetleg? Lehet. És miért? Miért terheli magát még ezzel? A Krisztus meghalt önért. Az Úr Jézus Krisztus feláldozta önmagát önért azért, hogy önnek és nekem ne kelljen ezek alatt a terhek alatt roskadoznunk. Azért, hogy a Péterek, akik esetleg egészen odáig jutottak ezen a lejtőn, hogy átkozódva, szitkozódva, káromkodva tagadták Jézust, hogy nekik ne kelljen ott maradniuk. Hanem ha megvallják, megszabadulhassanak ennek szégyenétől, megszabadulhassanak ennek terhétől. Ha nem hiszük el, hallgassuk, mit mond az ige. Így szól az Ószövetség, Példabeszédek könyve 28. fejezetében. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Hogyha azt gondoljuk, hogy az Új Szövetség valami más mond, hát tévedünk. János apostol írja ezt. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő a megfeszített Krisztus, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem csak bűn, bocsánat. Az eddigiek eltörlése vár bennünket ott a kereszten, hanem a megtisztítás, ez a jövőre nézve is, megtisztít bennünket minden bűntől. Szeretett testvérem, nekünk, így magyar reformátusoknak, magyar protestánsoknak mindenképpen hiányzik néhány azok közül, amit a katolicizmus így hív, hogy lelki gyakorlat, a nem magyar nyelvű protestáns világ is így hívja őket. Az egyik, az a bűnvallás gyakorlata. Nem a fülbegyónásról van szó. Arról van szó, hogy egyszer magam mellé veszek egy testvért. Nem muszáj ennek felszentelt lelkésznek lennie. Magam mellé veszek egy testvért, és azt kérem, hogy imádkozzunk együtt, és én elmondok egy bűnvalló imádságot. Ez a testvér lehet a feleségem, lehet a férjem. Ez a testvér lehet bárki, aki Krisztusnak ugyanúgy ismeri a kegyelmét, erejét, szabadítását, mint amiben én reménykedem, és amiben én megújulni szeretnék. Ez nem katolikus dolog. Jakab levele biztat, a Szentírás biztat erre. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy imádkozhassatok. A meg nem vallott bűn útban áll. Útban áll testvér és testvér között. Útban áll Isten és ember között. A meg nem vallott bűn zavarja az ima életet. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy imádkozhassatok. Ezt mondja a Szentírás. Szeretett testvérek, ott, ahol a mindenkori Péterek tudnak keservesen sírni. Ott, ahol a mindenkori Péterek nemhogy erősebbnek nem tartják magukat, hanem erősnek sem tovább. Ott kezdődik a kegyelem. Ott kezdődik a megújulás. Az itt kezdődik. Krisztus keresztjénél, Krisztus kiontott vérénél. Hihetetlen erő van a bűnvallásban. A Krisztus ereje, a kereszt ereje, az új élet ereje. Ne éljünk enélkül. Amen.